Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusért, hálás a szívünk ezért a mai napért. Köszönjük neked házad szentségét, hangulatát, légkörét. Köszönjük, hogy ebben a szép templomban lehetünk minden vasárnap. Köszönjük neked a ma délelőtti úrvacsorai közösséget. Köszönjük neked a részleteket, amik feljebb emelték a szívünket, és fenségesebbé tették ezt az alkalmat. Köszönjük az úrasztali terítő patyolat fehérjét. Köszönjük neked a bor jó ízét a szánkban, és a kenyér harapását. Köszönjük neked, Urunk, a testvéri közösséget. Hálás a szívünk, Urunk, az egységért, amit olykor megélhetünk egy-egy ilyen pillanatban. Köszönjük neked az énekek felemelő szavait, dallamát. Köszönjük neked az igét. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy mindent megteszel a mi hitünkért, hogy amíg kénytelenek vagyunk hitben járni, addig az össze ne omoljon, és átvigyen bennünket ezen az életen. Köszönjük neked előre azt, hogy meg fogunk érkezni a látásba, hogy meglátunk téged majd színről színre, úgy, amint vagy. Hálás a szívünk azért, hogy ezt az élő reménységet a lelkünkbe ültetted. És köszönjük azt is, hogy akiben megvan ez a reménység irántad, az megtisztítja magát. Urunk, kérünk téged, hogy erről a tisztogatásról beszélj most velünk, hogy valóban tiszta legyen a szívünk. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják, és mi szeretnénk ebben a világban sok minden mellett, sok minden helyett inkább téged látni, hogy elváltozzunk arcod dicsőségére, a te ábrázatodra, és egyre inkább a te jellemed legyen rajtunk kiábrázolható és látható. Áld meg igédet és szent lelkeddel légy most közöttünk. Amen. Kedves testvérek, ahogyan azt említettük délelőtt, a 32. Zsoltár következik most. A bűnbocsánat nyerés boldogsága, ez a címe. 32. Zsoltár, Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgattam, megagultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért fohászkodjék hozzád minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak el azok ő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, védj körül engem a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, amelynek kantárral és zablával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek mindnyájan, ti egyenes lelkűek. Amen. Azt gondolom, hogy mindjárt az első szó az üzenet ebben a Zsoltárban, mert hogy azt olvassuk, hogy Dávid tanítása. Nem tudom, hogy vannak vele a testvérek, de én, hogyha hallok valamit, akkor mindjárt arra vagyok kíváncsi, hogy ki mondta, kitől van az információ. Ez a szűrő, ez mindjárt sok mindent megmagyaráz, és ennek alapján tudom súlyozni, hogy ezt komolyan kell venni, vagy nem kell annyira komolyan venni. Érdemes-e azzal foglalkozni, vagy nem kell közelengedni a lelkemhez. Az, hogy ezt a Zsoltár Dávid írta, hogy tőle van az információ, hogy tőle halljuk ezeket a gondolatokat, ez azt jelenti nekünk, hogy bizony érdemes ő rá odafigyelni, amikor ő a bűnről, meg a bűnbocsánatról tanít, mert ő tudja, mit jelent a bűn, és azt is, hogy mit jelent a bűnbocsánat. Ahogy azt megszoktuk már, a Szentírás az egy becsületes könyv, amelyik leírja az Isten gyermekeinek nem csak a napsugaras oldalát, és nem csak az életének a szépségét, a dicsőséget, hanem leírja a mélységeit is. Le vannak írva Dávid életének a mélységei is. Hogyha az 51. Zsoltárhoz érünk majd, akkor fogjuk ott tanulni, meg már azt hiszem, hogy többször volt erről szó, hogy Dávid életének a legnagyobb mélysége az a Betsabéval történt kaland volt, aminek aztán igen súlyos következményei lettek. Megtörtént ez az egyészakás összebútorozás, és aztán ebből gyermek fogant, és Dávid mindent megtett annak érdekében, hogy ez ne derüljön ki. Úgy tett, mintha semmi sem történt volna. Először eljátszotta azt, hogy hazahívatja a férjet, aki egyébként Uriás volt és katona volt, és éppen a Dávid háborúit harcolta valahol. Uriás nem volt hajlandó hazamenni a feleségéhez, és azt mondta, hogy amíg a többiek kinn a sátrakban a harcmezőn kínlódnak, addig én nem teszem ezt. Ekkor Dávid leitatta, hát ha úgy hazamegy, így sem ment haza, és aztán nem volt mit tenni, írt egy levelet, azt Uriás kezébe adta, és azt mondta, hogy add át a parancsnoknak. A levélben az állt, hogy Uriás olyan helyre állítsátok, ahol nagy a harc, és veszedelem van. Olyan helyre állították, Uriás meghalt, és amikor Dávid a halálhírét vette, akkor cinikusan azt mondta, hogy hát igen, a háborúk már csak ilyenek, ott az emberek meg szoktak halni időnként. Senki nem tudott semmit. Még mindig úgy tűnt, hogy a dolgok rendben vannak. Nincs itt semmi baj. A gyászidő letelte után Dávid magához vette az asszonyt, a gyermek megszületett. Úgy tűnik, hogy még mindig nincsen semmi baj, minden szabályosan megy és törvényesen. Mindaddig, amíg el nem jött Nátán próféta, és el nem mondta Dávidnak azt a bizonyos tanmesét. Miszerint élt egymás mellett egy szegény ember és egy gazdag ember, a gazdagnak nagynyája volt és nagy birtokai voltak, sok juhai és jószága, a szegénynek egyetlen báránykája, és amikor a gazdaghoz vendég jött, akkor a szegény egyetlen báránykáját vette el, és készítette azt el vacsorára a vendégeinek. Király ítél a dologban, mondta a próféta Dávidnak. Mit gondolsz erről az esetről? Dávid fölháborodott, és azt mondta, hogy az ilyen ember halála lakoljon, a bárányért meg négy annyit kell adnia. És akkor azt mondta Nátán, hogy te vagy az az ember. És Dávid összeomlott, és a földre esett, és a porban volt, és se élő, se holt nem volt, amikor rászakadt mindaz, amit tett. Erről szól egyébként az 51. Zsoltár, megalázta magát Isten előtt, és azt mondta Isten, hogy mivel ezt tetted, mivel ki tudtad mondani azt, hogy vétkeztem, ezért megbocsátok neked, de a négy annyit a bárányért, azt oda kell adni. És onnantól kezdve Dávid magánéletében és a családjában a békesség felborult, és fizette a négy annyit. Testvérek, azt gondolom, hogy Dávid megélte azt, hogy mi az, hogy bűn. Dávid pontosan tudta azt, hogy ebben a kapcsolatban egy szikra öröme sem telik. Mert onnantól kezdve, hogy ez megtörtént, neki nem volt se éjjele, se nappala. Leírja itt azt, hogy ellangadt az erőm. Megavultak a csontjaim, éjjel és nappal előttem volt, nem tudtam másra gondolni, még nem bevallottam neked. Pontosan tudta, hogy mit jelent az hívő ember számára, amikor bűnkövetel, hogy attól szabadulni kell, és az rettenetes kolonc, teher, égető, sajgó fájdalom, mint a fogfájás, azt mondja egy helyen, olyan ez számomra. Tehát amikor ő azt mondja a 32. Zsoltárban, hogy boldog, akinek a bűne megbocsátatott, akkor ő pontosan tudja, hogy miről beszél. És hogy mitől szabadult meg az, akinek a bűnét Isten megbocsátotta. Vagy ott volt az életének egy másik bukása és tévedés, amikor elrendelte a népszámlálást, és Isten megharagudott ezért. Sokáig én is értettem, hogy mi ezzel a baj. Hát egy királynak joga van tudni, hogy hány talpra esett, hadra fogható férfi van a népe között, meg hogy mennyi adóra számíthat. És Isten nem tartotta ezt olyan jó ötletnek, meg is fegyelmezte Dávidot, és azt mondta, hogy barátom, én a jók fara mellől hoztalak el téged. Egy jó pásztor voltál. A családodban a vakarék, a nyolcadik gyerek, a legutolsó, a majdnem senki. És én tettelek királyá. Én vittelek, én hordoztalak, én adtam kezedbe ellenségeidet. És a te erőd és a te királyságod, barátom, nem attól függ, hogy mennyi hadrafogható férfi van és mennyi pénz a kasszádban, hanem attól, hogy szolgálsz-e nekem, nekem szolgálsz-e, megmaradsz-e a velem való közösségben, mert ha igen, akkor nincs mitől félned. Én vagyok a te néped igazi királya, te vagy az, aki az én szolgám vagy, én vagyok, aki ennek a népnek a gazdája vagyok, neked egy dolgod van, nekem akarj megfelelni. Nálam van a koncepció, én majd mondom, mit kell tenni, te csak engedj az én akaratomnak, és minden rendben lesz. És nem is volt valóban olyan nagy Izrael országa, birodalma annyira kiteljesedett, annyira biztos határokkal, és olyan nagy nemzetközi elismertséggel és megbecsültséggel, mint Dávid idejében. És voltak még bukások, amikről ír a Szentírás. Ott volt az, amikor például megsokhalta már az üldözést, amikor Saul üldözte, és átment a filiszteusokhoz, átpártolt. Átment a határon, és inkább bolondnak tettente magát először, hogy bevegyék a filiszteusok, később aztán be is lakta oda közéjük magát, Sőt, a végén a hadseregben is ott volt. És Isten emberét bizony a filiszteusok, az ellenség, a pogányok fegyelmezték meg, és mondták azt, hogy te pedig menj haza, mert mi veled nem megyünk a csatába. Te nem vagy közülünk való. És az ciki, és a szégyen, amikor a hívő embernek a hitetlen mondja meg, hogy mi a helyes. A szégyen teljes dolog, amikor a világ, meg a kívülállók teszik helyre a hívő embert, mert annyira eltévedt, és annyira nem tudja már, hogy hol tart. No, ezek minden vannak írva Dávidról. Noha Isten őt nagyon szerette, és szíve szerint való királynak tartotta. Dávid nem csak azt ismeri, hogy mi az, amikor ő bűnt követel, hanem azt is ismerte, amikor vele szemben elkövettek bűnöket. Saul tisztességtelen húzásai, ő az elődje volt egyébként. Még királyságában megneszelte azt, hogy Dávid lesz az utód, és innentől kezdve mindent megtett azért, hogy eltegye láb alól. Az egy hosszú, keserves menet volt. És gyakorlatilag az életére tölt, gyilkos düvel Saul, és ezt viselnie kellett. Vagy amikor Absalom, a saját édesfia fellázadt ellene. Egyébként megdöbbentő az egész történetben ez az atyai szeretet, vagy az a bálványozó csüngés a saját gyermekének, ahogy nem tudta tudomásul venni, nem hitte el, hogy ez Absalomtól megtörténhetett, hogy ezt megcsinálta vele a gyermeke. Absalom nyilván utazott az édesapja trónjára, és nem várta ki a sorát, hanem ezt hamarabb szerette volna. És elment Hebronba, és ott beszélgetett az emberekkel, és elmondta nekik azt, hogy ha én lennék a király, bizony másképpen csinálnám, és akkor jobban haladnánk. És akkor én ezt meg azt igazságosabban intézném. És egy csomó embernek a szívét magához hajlította, és aztán nyílt lázadást is véghez vitt az apja ellen, bement az apja ágyasaihoz, tehát nagyon-nagyon megalázta az édesapját. És amikor meghalt ebben a lázadásban, mert akkor Dávid katonái megölték, nem volt mit tenni, akkor Dávid a földön csúszott és örjöngött, hogy miért bántottátok a fiamat, és akkor is ki kellett őt józanítani, hogy ha te most Absalont sajnálod, akkor nem sajnálod a népet, Isten népét, amelyiket tönkretette. Tehát nagyon nehéz volt elviselni azt, amikor ellene vétkeztek, vagy amikor a saját felesége kiröhögte, és aztán ott is hagyta Mikál, Saul lánya. Azt is megtapasztalta azonban Dávid, hogy mit jelent a bocsánat, amikor Isten neki megbocsátott, amikor Isten újra felemelte, és visszaadta neki a szabadítás örömét. Hogy könyörgött ezért, hogy ne vedd el szent lelkedet tőlem. Hadd jöjjenek a vigasztalás idői, és Isten elhozta ezeket. És azt is ismerte Dávid, hogy milyen az, amikor ő bocsát meg, és ő lehet nagy vonalú. Saulnak, az ő nagy ellenfelének volt egy Mefibósat nevű unokája, akit később magához vett, ez egy nyomorék férfi volt, és azt mondta, hogy az asztalomnál lesz a helyed, és visszaadom neked a nagyapád, Saul összes majorságát és birtokát, és azért ez egy komoly gesztus volt. És Dávid ezt is megtapasztalta, hogy jót tenni jó, megbocsátani nagy dolog, az lélekemelő és meggazdagító és megépítő dolog. Nos, ez a Dávid mondja azt a Zsoltár első verseiben, hogy boldog ember az, akinek hamissága megbocsátatott és vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Testvérek, azt megszokhattuk volna már, hogy a Biblia boldogságról alkotott fogalma, vagy a boldogság képzetek másak a Szentírásban, mint általában. Mint ahogy általában az irodalomban, vagy a közfelfogásban van. Boldognak általában azokat az embereket tartják, akiknek kevés gondjuk van. Akiket nem találtak meg az életben nagy bajok, nagy tragédiák. Akiknek jól megy. Akiknek biztonságos egzisztenciájuk van. Jól működő családjuk. Kedves emberek veszik őket körül. Hogyha megtalálták az életben a helyüket, a számításukat, hogyha egészségesek, az is nagy dolog. Érdekes, ilyeneket nem olvasunk a Bibliában. Nem olvasunk ilyeneket. Boldogok, akinek szép családjuk van. Boldogok, akinek mindenük rendben van. Hanem érdemes egyszer komolyan odafigyelni, hogy kiket nevez boldognak a Szentírás. Boldog az, akinek vétke megbocsátatott. Miért mondja ez Dávid? Azért, testvérek, mert ha ez nem így lenne, ha nem lenne lehetőség a bűneink rendezésére, akkor abba bele kell pusztulni. Akkor én azt gondolom, hogy ezt a földgolyót már rég szétrobbantottuk volna. Akkor nem tartaná fölöttünk Isten az ő megbocsátó kegyelmes kezét, vagy hogyha egymás között nem működne a bocsánat, akkor nem lehetne együtt élni. Én nem tudom, hogy házasság bocsánat nélkül meddig bírja ki, vagy egy emberi kapcsolat, vagy egy barátság, vagy bármilyen kapcsolat. Hogyha nincs benne megbocsátás, a másik hibájának az elnézése, egyfajta nagyvonalúság, vagy az, hogy most nem veszem annyira komolyan, mert most dühös, mert most fáradt, és gyököt vonok abból, amit mond. Én nem tudom, hogy lehet-e így élni. A mi atyánkban egymás mögött van az, hogy ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Ez azt jelenti, testvérek, hogy úgy kell a bocsánat, mint a kenyér. Úgy kell az élethez a bocsánat, mint a mindennapi kenyér. Mert ha nincs bocsánat, bűn van, akkor szépen tételesen fel lehet sorolni, hogy az mit csinál. Mit végez el köztünk? Én nem tudom ezt a teljesség igényében elmondani, de néhányat tudom. Azt tudom, hogy a bűn, mint olyan, az mindig elválaszt. Látjuk, hogy az első bűnesetben is azonnal elválasztotta Istent az embertől. Olyan szép ez a Genezis történetében, hogy Isten hűvös alkonyatkor elment a kertbe, hogy beszéljen Ádámmal és Évával. Ez azt csugalja, hogy Isten nap mint nap oda járt. Hogy kommunikáltak egymással, hogy ez nem volt nagy dolog, hogy Isten felkereste őket. Napi kapcsolatban voltak. De amikor a bűneset után elment, akkor már nem találta őket. Akkor már egyik itt bujkált, a másik ott bujkált. Elválaszt a bűn. Nem csak Istent embertől, hanem embert is embertől. A következő történet a Bibliában a Káin és Ábel története. Megdöbbentő látni egyébként a Genezis első 11 részében azt, hogy hogyan terjed, hatalmasodik a bűn. Az első bűneset után hogyan szövi be az egész földet, mint egy özön úgy árasztja el. Az elsőnek automatikus következménye, hogy Káin megöli Ábelt, hogy testvér a testvére támad. Elválasztja még az embert a természettől is. Annyira látjuk ezt, hogy mit jelent, hogy elszakadtunk a természettől. Mit jelent az, hogy a gyerekek ma nem tudják, hogy honnan van a tej? Mit jelent, hogy nem tudják, hogy a fával, a fűvel, a virággal hogy kell bánni, hogy az mire jó? Nem érzik ezeket az arányokat. Fogalmuk sincs, hogy ez milyen nagy hasznot hajt nekünk. Teljesen leváltunk a természetről, és ez is benne van a Szentírásban, hogy a teremtett virág sóvárogva várja és nyög a bűn alatt. Sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Egy idős parasztembernek a vallomásából hallottam ezt, aki megtért, és azt mondta, hogy először a lovam tapasztalta meg, hogy más ember lettem. Még a jószágaink is megérzik, meg a növényeink, meg az, ami minket körülvesz, hogyha egyszer csak másképp állunk a világhoz, és nem ki akarunk venni a természetből, a környezetünkből mindent, kisajtolni magunknak, hanem belefektetni, gondozni, és ápolni azt, ahogyan Isten Ádámra bízta a kertnek a gondozását. Elválaszt a bűn, megszomorít. Ránk húz valami furcsa, szomorú, tragikus, reménytelen rezignáltságot. És amikor ez társadalmi méretekben megy, akkor nem tudjuk, hogy mi is a baj. Hát ez a baj. Szorongóvá tesz. Iszonyatos problémákat regisztrálnak a pszichológusok, a hozzáértők a szorongás miatt. Ami olyan fajta félelem, aminek nem tudjuk konkrétan az okát. Nem tudjuk megmondani, hogy miért is félünk. Nem is konkrét félelem ez, hanem valami állandó belső örlődés. De felemészti az embert. Kínos a bűn, azzal valamit csinálni kell. Szoktunk is egyébként. Különböző módszereink vannak a bűnrendezésre. Van ilyen, hogy átcímkézem. A legpáros üvegre is lehet valami más címkét ragasztani. Ettől nem lesz benne más, de tényleg azt hiszük, hogy ha átcímkézem, akkor más lesz. Akkor a paráznaság belevalóság lesz, akkor a hazugság a diplomáciai érzék lesz, a lopás meg ő olyan ember, aki a jéghátán is megél. Meg lehet ezt magyarázni másképpen. Ettől nem változik semmi, ettől a bűn bűn, a következmények is megvannak, csak hazudunk magunknak. Van a társadalomban egy ilyen egyezményes hazudjunk együtt. Szabály, iratlan szabály, ha ezt észrevesszük időnként, hogy mindenki mindenkinek hazudik. Újabban egy-két pszichológus ezt ki is mondja, hogy ha észreveszem, hogy a páciensem vagy a kliensem magának is hazudik, akkor azt mondom, hogy álljon fel, kedves uram vagy asszonyom, és menjen ki. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Átnevezem. Vagy leszorítom. A hárítás megint a pszichológia egy kategóriája. Hogy lehet hárítani? Hogy lehet valahogy kibújni? Hogy lehet a szőnyeg alá söpörni? Egészen az elmeháborodásig. És járni rajta. Az Ágnes asszony történetet hadd ne mondjam, hogy hogy lehet azt valahogyan, hogy kell bánni a bűntudattal, vagy hogy nem lehet azzal bánni. Vagy azt mondom, hogy az nem bűn. Hát a papok mondják, hogy az, de egyébként nem. Meg nem kell azt már most már annyira komolyan venni, szóval sok mindent csinálunk vele, De Isten igéje alapján tudjuk, meg aki becsületes, az tudja, hogy azt rendezni kell. Rendezni mindig két irányba kell. Egyrészt Istennel. Dávid nem véletlenül mondja azt, hogy egyedül ellened vétkeztem, pedig emberek ellen is, de azt pontosan érzi az ember szíve, hogy a teremtőjének adósa. Hogy a teremtőjével van itten dolgom elsősorban, vagy azzal van dolgom. Hát Isten felé mindenképpen rendeznünk kell. Elmondani neki egyszerűen és őszintén. És hogyha embereket bántunk meg, akkor pedig meg kell aláznunk magunkat, és ott is kimondani, hogy bocsáss meg. Testvérek, de más lenne egy kapcsolat, hogyha abban egyszer előfordult volna, egyetlen egyszer. Van olyan házas pár vagy házasság, ahol az egyik fél elmondja, hogy tőlem 40 év alatt. Soha a párom nem kért bocsánatot, olyan szinten se, hogy bocs, olyan szinten se, soha. Hanem mindig megjátsz, hogy neki igaza van, ha nem, akkor műbalhét rendez azért, hogy addig csűrje csavarja a dolgot, amíg igaza van. De mennyire más lenne, mennyi feszültség feloldódna, mennyi üres járat elmúlna, mennyi álságos menet kimaradna, napokig tartó veszekedések vagy hallgatások, amivel felőrüljük egymást. Túlságosan kevés az időnk, és túlságosan drága az élet ahhoz, hogy ezzel töltsük. Miért hisszük azt, hogy ha bocsánatot kérünk, akkor kevesebbek vagyunk? Sokszor tapasztalom az iskolában azt, hogy ha ki tudjuk mondani, mi felnőttek és tanárok, időnként a gyerek felé, hogy ne haragudj, ezt én nem így gondoltam, vagy eltúloztam. Látom, hogy ez tényleg nem ilyen veszélyes. Akkor nem röhög a gyerek, hanem meglepődik, és látom, hogy megtisztelve érzi magát, hogy őt ennyire komolyan vették, és nem leszek kisebb attól, hanem éppen egyfajta emberi méltóságom kerekedik, mert elmertem mondani azt is, hogy elmondottam valamit. Testvérek, van egy kulcs szó a bűnrendezésben, ez pedig a világosság. A világosság. Délelőtt olvastam ezt az igét Pállal kapcsolatban, hogy ez volt a küldetése, hogy az embereket, a népeket Isten világosságába hívja ki a sátán sötétségéből. A sátán munka, módszere és terepe és közege a sötétség. Ő ezt szereti, mert abban a sötétségben össze lehet kuszálni a dolgokat, összemaszatolni a dolgokat. Ha sötétben vagyunk, akkor nem látjuk jól az arányokat. Ott lehet a zavarosban halászni. Isten meg azt mondja, hogy hozzuk világosságra. És a világosságban minden másképp látszik. Ami világosságra kerül, az gyógyul meg. Testvérek, azt mondják az egészségügyisek, hogy csak a kitisztított seb gyógyul. És ebben azt hiszem igazuk van. Csak a világosságra hozott, kimondott, megvallott, rendezett dolgok gyógyulnak. Az idő nem gyógyít semmit. Az idő legfeljebb egy picit beporozza a dolgokat, tompítja, de látjuk azt a József történetből, és most nem mondom el, hogy egy-egy váratlan pillanatban, 27 év után is előugrik az, amit régen csináltunk, és tele leszünk bűntudattal, és onnantól kezdve megint rá vagyunk csavarodva arra a régi történetre, és már megint nem vagyunk a magunk urai. Világosságra hozni, és rendezni azt Istennel és emberrel, ezt nem szereti a sátán, ezt nem. Mindent megtesz azért, hogy ezt halogassuk, vagy bárhogy megoldjuk másképpen, csak ne ez történjen. Azt mondja egy helyen János evangélium, hogy az emberek nem a bűneik miatt fognak elkárhozni, mert azt Jézus Krisztus rendezte. Ő a világ bűnért fizetett. Hanem azért fognak elkárhozni, mert jobban szerették a sötétséget és a bűnei takargatását. És ez megdöbbentő. Jobban szerették a sötétséget. Odaálltak arra az oldalra. Tegnap volt egy vendég az iskolánkban, Tóth Géza, aki azt gondolom, hogy az idősebbek ismerik, ő egy nagyon komoly minőség a színjátszás és a színház terén, és a Jókai napok kapcsán a gyerekeknek tartotta egy rendhagyó irodalom órát, és nagyon érdekes volt, hogy egy ilyen kaliberű művész ember hogyan gondolkodik, mondjuk a hit dolgairól, és mivel egyháziskolában hívtuk, ezért a végén oda keveredett, hogy ő erről vallott egy picit. És mivel nyilvánosan mondta, azt gondolom, hogy én is elmondhatom itt, azt mondta, hogy ő nem Isten hívő ember, hanem Isten félő ember. És az életének a javán ő már túl van, és azt mondta, hogy érzem azt, hogy mit jelent, hogy oda kell állni. Hogy amit viszek a batyuban, azzal oda kell állni Isten színe elé. És azt mondta, hogy Isten félő vagyok, mert félek ettől. És én ott ültem a nézők között, és bennem volt, és egyre inkább olyan nagyon-nagyon erős lett az ige bennem, hogy ne félj, Csak egyet így ne hagyd, hogy ott kelljen rendezni. Nem kell félned. Ne vidd át oda ezt a rendezést, hanem itt rendez le. Ezt itt is megtehetjük, és akkor nem kell félnünk az elmenéstől, nem kell félnünk a mesdjén való átlépéstől. Ha itt rendezzük, és itt leperli Isten velünk a perünket, akkor minden rendben van. Itt van ez az ige, ebbe bele lehet kapaszkodni, hogy ha megvalljuk bűneinket, itt, még ebben az életben, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azt, és megtisztít minket minden hamisságtól. Testvérek, ez olyan egyszerű ez az ige, és olyan egyszerű ez a tanács, talán pont ezért nehéz megtenni. Mert valami nagy dolgot csinálna az ember, valami nagy elégtételt adna, valami nagy hókusz-pókusz csinálna, hogy fú, akkor aztán biztos hatékonyabb a dolog. De Jézus Krisztusra ez az egyszerűség jellemző mindig. Tedd meg a te részedet. Ha megvalljuk bűneinket, ha megtettük a mi részünket, ő hű és igaz. Tuti biztos, ez azt jelenti, hogy ő hozzáteszi a maga részét. Hogy ő megbocsássa minden vétkünket, sőt meg is tisztogat bennünket minden hamisságtól. Legyen talán ez az álszó, nem is akartam több részét kifejteni, gyönyörűséges versek vannak itt még a vége felé, érdemes otthon is elolvasni. Ez volt az alap, amiről Dávid indult, ez az első két vers, és ha megengedik a testvérek, akkor befejezésül még egyszer felolvasnám az egész Zsoltárt. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, és vétke elfedeztetett, boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgattam, megagultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint a nyár hevében. De vétkemet bevallám néked, bűnömet ellen fedeztem, és azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak. És te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes. Alkalmas időben, bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak el azok ő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől, végy körül engem a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, és mint az összvér, amelynek kantárral és zablával kell szorítani az állát, mert különben nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, és vigadozzatok ti igazak. Örvendezzetek mindnyájan, ti egyenes lelkűek. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked, hogyha már megtapasztalhattuk, hogy micsoda felszabadító dolog az, hogyha rendezzük veled a dolgainkat. Köszönjük, hogy valóban átélhető tapasztalat ez, hogy leveszed rólunk személyesen bűneinek a terhét. Köszönjük, édesatyánk, hogy valóban megfényesednek a szemeink, valóban megerősödik a testünk, egyenesebb lesz a gerincünk és bátrabb a járásunk. Köszönjük, Urunk, hogy valóban többet bírunk, akkor több lesz az energiánk, nagyobb a bennünk levő vitalitás, és akkor értjük csak meg visszafelé nézve, hogy mennyi terhet vittünk, és milyen fölöslegesen tettük. Kérünk, Urunk, hogy csürgess bennünket ebben a dologban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a hívők eljuthatnak oda, hogy járjanak vigasságban és örömben, mert nincs okuk a félelemre, nincs okuk Istentől sem félni, sem emberektől. Nincs okuk, Uram, arra, hogy alázatban járjanak, vagy szorongások között, vagy szomorúság felhője lepje be az életüket. Kérünk, Urunk, téged, hogy készíts helyet, időt és alkalmat arra, hogyha vannak ilyen terheink, amiket szívesen elmondanánk neked, vagy csak embereknek mondtuk még el, de csak megérteni tudtak minket, de feloldozni nem. Köszönjük, hogy nálad van feloldozás, és egyedül te vagy alkalmas arra, hogy a bűnöket megbocsásd. Készíts hát lehetőséget, fentről jövő időt, kairoszt arra, hogy elrendezzük veled a sorsunkat és az örök életünket is akár. Köszönjük neked, Urunk, az előttünk járt hívők tapasztalatait, a Dávid életét is, és azt, hogy mindezek azért adattak, hogy tanulságul legyenek számunkra. Őrizd meg attól bennünket, hogy ne tanuljunk ezekből. Imádkozunk, Urunk, a rákövetkező hétért, annak a feladataiért. Te látod, hogy kik azok, akikre sok feladat vár, vagy nehezek, amik miatt esetleg már egy picit félünk. Szabadíts meg minket, Urunk, minden félelemtől, és járj előttünk. Bizonyítsd be, Urunk, hogy te nem csak a lelki dolgokban, hanem munkahelyi problémákban, elvégzendő feladatokban is jelen tudsz lenni, és tudsz rajtunk segíteni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.